Szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket, és arra bíztatok mindenkit, hogy figyelemmel, alázattal, békességgel legyünk Isten igéjének hallgatói, nem félelemmel, hanem bátorsággal és nyitottsággal. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Úrunk, te látod, hogy az élet legnagyobb problémájának a halált látjuk sokszor, és ennek közelsége az, ami megrettent és félelembe ejt bennünket, amely gondolatkörből sokszor nem tudunk kiszabadulni, és amely talán most is itt van a mi fejünkbe, szívünkbe és lelkünkbe. De köszönjük, hogy a te igéd megtanít bennünket arra, hogy nem amiatt kell elsősorban aggodalmaskodnunk, ami múlandó, hanem sokkal te inkább a múlhatatlan dolgok miatt. Dicsőítünk téged azért, hogy a te igéd által hívtál, buzdítottál, és tanítani is fogsz bennünket. Nem akármivel, hanem az örök élet beszédével, hiszen az van te nálad. Köszönjük, hogy föl akarod emelni a mi szívünket és lelkünket a múlandó problémáiból az örökké valóra, hogy meglássunk és meghalljunk téged, és foglalkozunk azzal, ami igazán fontos és döntő a mi életünkbe. Így vonjad most egyre jobban a mi szívünket önmagadhoz közel, és töltsél be bennünket, mert ahol te vagy, ott szűnik a félelem, ahol te vagy, ott nő az áldás. Így legyél itt velünk, szólókkal, előadókkal és hallgatókkal egyaránt. És mivel megteheted, hadd kérjük azt, hogy oltalmazó kezed védje meg a mi testünket is, a betegségtől és nyomorúságtól. De ha nem is teszed ezt meg, taníts úgy tekinteni te reád, mint akitől életünket eddig is ajándékba kaptuk, mint akinek hálával tartozunk, és mint akinek jogod is van, ami napjaink felett döntést hozni. Köszönjük e mai napot, a megnyújtott kegyelmi időt, légy érette áldott. Amen. Kedves testvérek, a szolgálatok, ahogyan talán ezt most hallhatták azok is, akiknek nem jutott el a kezébe a papír, nem elsősorban egy ige magyarázatát adják ezen a mai napon nekünk, hanem témákról szeretnénk beszélni. Ezt természetesen igéhez kötöttem tesszük meg, Isten igéjéhez kötöttem, ezért kérem azt a testvérektől, hogy nézzék el nekem azt, hogy nem rögtön azzal kezdem, hogy felolvasok egy igét, de fogunk még az igéről jócskán hallani és beszélni. Az első szolgálatunk témája a beszélő Isten. És hogy én magam se keveredjek nagyon el, Ezért most előre jelzem, hogy 4 pontban szeretnék szólni a testvérekhez, és majd ahogy haladunk előre, nagyjából tudják a testvérek azt, hogy mennyi van még hátra, mennyit kell még kibírni. A 4 pontot majd időközben fogom itt ismertetni. Szóval a beszélő Istenről kell nekünk szólni, és amikor én először erről a témáról gondolkoztam, nem most, hanem hónapokkal ezelőtt, akkor arra gondoltam, hogy minek is beszélünk mi a beszélő Istenről. Hát nem olyan komplikált dolog ez, hogy beszélni kellene a beszélő Istenről. Hát van az ige, azt mondjuk, hogy az Isten beszéde, értjük, ott jó napon. Menjünk, engedelmeskedjünk, olvassuk, sokszor halljuk ezt a dolgot, de mit lehet erről beszélni? Azt gondolom azonban, hogy nekünk hívő embereknek és azoknak is, akik úton vannak a hit dolgai felé, mégis kell ezzel a témával egy kicsit mélyebben foglalkoznunk. Segít ez bennünket is, akik már hitben járunk, és segíti a mi szolgálatunkat azok felé is, akiket a hitre szeretnénk segíteni, vagy a hitre bíztatunk. Legfontosabb, és ez az első pontunk, amiről szeretnék beszélni, hogy amikor Isten beszédéről és a beszélő Istenről beszélünk, akkor tulajdonképpen egy létezőről szólunk. Mert a beszéd feltételezi a beszélőt. Ha nincs beszélő, akkor nincsen beszéd sem. Az emberek, azt gondolom, körülöttünk ma nagyon könnyelműen, és talán, hozzá is tartozik ez a könnyelműség az általános emberi beszédhez, kijelentik azt, hogy ők hisznek Istenben. Ez ma nem csak divat lett, hanem úgy illik is egy bizonyos értelmi színvonal fölött az, hogy az ember már nem mondja olyat, hogy nincs Isten. Nem mindenki azt mondja, hogy van Isten, de azért sokan vannak, akik azt mondják, hogy kell, hogy legyen valami felsőbb hatalom, valami felsőbb rend, valami kell, hogy legyen fölöttünk, de mivel mi még azért egy keresztényebb országban élünk, itt azért nagyon sokan azt mondják, hogy hisznek Istenben. Aztán, amikor elkezdünk erről beszélni, hogy szerintük kicsoda Isten, akkor azért már nagyon sok érdekes dolgot lehet Istenről megtudni, hogy ki mit gondol Istenről, ki mit feltételez Istenről. Azonban azt gondolom, hogyha összegezzük ezt a sokféle véleményt, akkor egy hatalmas bizonytalanságot találunk mögötte. Azok szájából, akik a szájából elhangzik, hogy hisznek Istenben, akkor kicsit közelebbről kezdjük nagyítóval vizsgálgatni, hogy mit hisznek ők, miért hisznek, stb. Akkor kiderül, hogy valójában nagyon bizonytalanok, miközben ezt állítják. Afelől, hogy ki is ez az Isten. És talán eljuthatunk oda, hogy még azt is kétségbe vonják végül, hogy ugyanazt mondták, hogy hisznek benne, de nem is biztos, hogy ez az Isten létezik, vagy van. A beszéd az egy beszélőt feltételez. Tehát, ha Istennek van beszéde, akkor ez azt igazolja, hogy a beszéd mögött áll valaki. És ez nekünk, hívő embereknek azért fontos, mert mi azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, azt mondjuk, hogy van Istennek egy beszéde, például az ige, majd fogunk erről még részletesebben beszélni, és hát a probléma az a legtöbbször, hogy ezt, amit az igében van, valahogy elválasztjuk Istentől. Valahogy elválasztjuk Istentől. Olyan értelemben akár, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten más, mint ez, ami itt van, mert ez csak az Isten beszéde. Vagy azt gondoljuk, és úgy élünk, hogy hát Istent komolyan kell venni az ő személyében, de hát valójában az igét azt nem kell mindenhol, mindig annyira véresen komolyan venni. Most olvassuk a II. Korintusi levelet a református biblia olvasó kalauz szerint, és bizonyja emlékeznek a testvérek arra, hogy Pál apostolt megvarágalmazták, megvádolták azzal, hogy hát írásban ő nagyon erős, de amikor megjelenik, akkor csak egy ilyen kis jelentéktelen figura, ilyen nyuszi ember, nem kell őt annyira komolyan venni, magyarán, amiket írogat, mert a valójában nem olyan. Mi egy kicsit talán máshogy gondolkozunk, mi úgy gondoljuk, hogy a beszéd az nem olyan nagy értékű, de azért, ha Isten itt megjelenne közöttünk, akkor mindjárt félelembe esnénk. Hát a Biblia az csak Biblia, az Isten beszéde az csak beszéd. Mi úgy gondoljuk, hogy ennél sokkal többet jelent maga Isten személye. A lényeg, kedves testvérek, hogy megértsük azt, hogy az Isten beszéde az azt feltételezi, hogy van Isten. És amennyiben mi Isten igéjéről szólunk, Isten igéjét olvassuk, akkor mindig jusson eszünkbe az, hogy ez jön valahonnan, és emögött, az egész mögött, amit mi olvasunk, áll egy személy, ez a személy pedig Isten. Azért fontos dolog ez, mert majd látni fogjuk, hogy sokan úgy gondolják, hogy a Biblia az azért Isten szava, mert mi emberek ezt mondjuk róla. De hát valójában a Bibliát emberek írták, magyarán ez embereknek a szava és embereknek a gondolata. Meg hát történelem. Ez a Biblia. Sokan így gondolják. De amennyiben azt állítjuk, hogy a Szentírás Isten igéje, Isten szava, akkor ez azt feltételezi, hogy ez őtőle származik. Ez tőle jön, ez az ővé, az ő beszéde. Szabad ezzel érvelni. Egyébként hadd mondjam el azt, hogyha talán nem is sikerül most ezt érzékletesen átadnom a testvéreknek, hogy mennyire fontos dolog ez, hogy a beszéd feltételezi a beszélőt. Nagyon régóta, amióta a hanghullámokat, meg a rádióhullámokat az ember ismeri, az ember folyamatosan sugároz a Földről adásokat a világűrbe. És az emberiség folyamatosan figyeli a világűrben keringő, esetleg szabályos algoritmusokat, magyarán hanghullámokat. Miért tesszük ezt? Azért figyeljük, mert ha sikerülne valami szabályos algoritmust elkapni, az azt feltételezné, hogy annak van gazdája. Ha sikerülne valamit azonosítani, amire azt mondhatnánk, hogy ez beszéd, akkor az azt feltételezné, hogy rajtunk kívül, itt a kozmoszba van még értelmes teremtmény, aki tud szólni, tud beszélni. És az ember azért sugározza a világűrbe ezeket a beszédeket, emberi beszédeket, ezek meg vannak kötve, amiket folyamatosan, hosszú évtizedek óta sugárzunk ki a világegyetembe. Hogyha ott valaki befogja, akkor tudja meg azt, hogy mi létezünk, mi vagyunk. Nagyon fontos dolog, hogy a beszéd az beszélőt feltételez. Ha valaki nem szólal meg, ha valaki nem nyitja meg a száját, akkor szokták is mondani, hogy észre se veszük. Észre se, mintha nem is volna. Néma gyereknek anyja se érti a szavát, mondja a mondás, kicsit mást jelent, de talán azért értjük ezt is, hogy hát ha valaki nem beszél, ott valami nagyon nehéz kommunikálni. Isten beszéde azt feltételezi, hogy Isten létezik. Hogy Isten létezik, és hogy ő egy személy, aki értelemmel, akarattal, érzelmekkel bír. A második pontról hadd szóljak, méghozzá beszélünk Isten beszédéről, és Isten nyelvéről, ha szabad így mondanom, ami nem más, mint az ige. Mi magyarul beszélünk, az angolok angolul beszélnek, Isten meg, így kellene mondanom, de nem helyes, hogy igéül beszél, az Isten nyelve, Ahogyan ő megszólal, ahogy ő érzékelteti velünk azt, hogy van, az nem más, mint az ige. Ez azért fontos dolog nekünk, mert Isten nem akárhogyan beszél. Isten nem akárhogyan beszél. Isten mindig következetes, mindig tiszta, és mivel Isten nem változik, azt mondja nekünk, hogy ő ugyanaz marad, ezért nyilvánvaló, hogy az ő nyelve az ige sem változik. Nem csak tartalmában nem változik, hanem valójában formájában sem változik. Isten nyelve, az ige, az egy örök dolog, amit, ha szabad így mondanom, nekünk kell megtanulni. Az Isten nyelvéhez nekünk kell alkalmazkodni, mert mi változók vagyunk, minden változik körülöttünk, mi fogantatunk, fejlődünk, születünk, növekedünk értelmünkben, testünkben, végül leépülünk és meghalunk, mi változunk itt a Földön. Az egyetlen változhatatlan dolog, ami bennünket körülvesz, az tulajdonképpen az ige. És nekünk, ha Isten szavát meg akarjuk érteni, ha Isten kommunikációját érteni akarjuk, akkor az igét kell befognunk, az igét kell meghallanunk, nekünk mondjuk így igéül kell megtanulnunk. Minden egyéb dolog, ami nem az Isten nyelvén hangzik el, az ige nyelvén hangzik el Istenről, minden egyéb dolog, hát tulajdonképpen csak merő feltételezés. Merő feltételezés. Miért fontos dolog ez nekünk? Azt, hogy feltételezzük a beszéd mögött a beszélőt, és hogy megértsük, hogy Isten az ige nyelvén beszél. Azért fontos dolog ez, mert János evangéliumának az első fejezetében, a 18. versben János által a Szentlélek azt mondja el nekünk, hogy Istent soha senki nem látta. Egy olyan világban élünk, azt gondolom, ahol az ember azt gondolja valódinak, amit lát, amit meg tud tapintani, amit elsősorban ezzel a két érzékszervével be tud fogni. De Istennel kapcsolatban azt mondja nekünk az ige, magyarán Isten mondja magáról azt, hogy őt soha senki nem látta. És mivel nem látjuk Istent, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ő nincs, ezért kell megértenünk azt, hogy noha a szemünkkel nem láttuk soha Istent, de hallani hallottuk őt. Mert Isten ezen a módon kommunikál velünk. Azt is fontos lenne talán megértenünk, hogy ez az ige, Isten soha senki nem látta, milyen fontos, ami Biblia ismeretünk, vagy Biblia tanulmányozásunk szempontjából. Meggyőződésem lett, hogy Ádám és Éva sem látták Istent. Mert ha egyszer az Isten igéje azt mondja, hogy Isten soha senki nem látta, akkor ez azt jelenti, hogy soha senki. Azt mondjuk, hogy az ige örök, tiszta, akkor az azt jelenti, hogy senki. Tehát Ádám és Éva sem látták az Urat, de hallani hallották. Más érzékszervükkel föl tudták fogni. Isten olykor úgymond megjelent, akár az Ószövetségben, akár később is találkozunk ilyen jelenségekkel, amikor Isten megjelenik, de az Isten megjelenése a sohasem Isten valódi személyének a megjelenése. Inkább amikor ezekről olvasunk, ezekről a teofániákról, talán ilyen néven ismerjük ezt, Isten jelenések, akkor azt látjuk, vagy azt érzékeljük, hogy olyan csodálatos jelenségeket tapasztaltak azok, akik ilyen módon szembesültek Istennel, amelyekből Istent azonosították. De még ez sem volt mindig teljesen egyértelmű. Volt olyan, hogy megjelent szél, zúgás, tördelte az ágakat, és a hallgató még nem tudta, hogy ki az. És mikor tudta meg, hogy kivel áll szembe? Amikor megszólalt egy csendes és halk szelíd szó. Akkor be tudta azonosítani, hogy itt most nem az van, hogy kitört a tornádó, vagy földrengés rázza a hegyeket, hanem arról van szó, hogy itt van az Isten, mert beszél az Isten. Tehát az Isten kommunikációja az elsősorban mindig az ige által ér el tőle hozzánk. Ez az Isten nyelve, amit használ. Érdekes téma, lehet róla még beszélni, csak az idő nagyon kötött, hogy ezt a részét túl bonyolítsam. Ezért lépünk a következő pontra. Ez a harmadik pontom, hogy az igének, tehát az Isten nyelvének mik a formái. Erről szeretnék szólni. Én azt gondolom, hogy szinte mindannyian ismerjük ezt, amit mi erről keresztények tanultunk. Isten igéjének, Isten beszédének, amely tehát igazolja az ő létezését, hármas formáját szoktuk megkülönböztetni. Van ugye az írott kijelentés, ez a Szentírás, a Biblia. Aztán mi a következő, tudja valaki? A testet öltött kijelentés, ugye? Isten igéje, amely testet öltött. János evangéliumának az első fejezetét, ha olvassa valaki, ott erről szépen értesül. És van még egy harmadik formája is, Isten igéje. A hirdetett ige. Ugye ezt sajátosan úgy nevezzük, a hirdetett igét, hogy prédikáció. A prédikáció. Ez egy sajátságos dolog, az Isten meghirdetett igéje. Na most, ugye ez az ige formája. Ahogyan Isten velünk kommunikál, az az ige, és az ige ebbe a hármas formában jutott és jut el hozzánk. Isten kijelentése nem volt mindig leírva, és Istennek nem minden beszéde van leírva. A Biblia utal is erre néhány helyen, hogy sok minden hangzik el és hangzott el, például Jézus szájából, amit nem foglaltak írásba. És sok minden történt az Ószövetség idején, amiről nincs tudomásunk már, de utal rá a Szentírás, hogy Isten beszélt, kijelentést adott. Sokféle módon adott Isten kijelentést, voltak, de ez egy titokzatos dolog mindig. Vannak, akikhez Isten álmukba szólt. Voltak olyanok, akik talán hallották az igét, az Isten igéjét. Ugye, az utolsó nagy proféta János, amikor a jelenéseket leírja, akkor gyakran mondja ezt, hogy hallott valamit ott a mennyben. Nem csak látott látomásban, hanem hallotta is azt, ami a mennyben elhangzik. Azonban mindezek a múlté lettek, mert a beszédnek a sajátossága az, hogyha az nem kerül valamilyen módon lejegyzésre, akkor mi történik a beszéddel? Mondja a közmondás is, hogy elszáll. Egy darabig még emlékszünk rá, de aztán elvész a feledés homályába. Azt gondolom, hogy Isten beszédének is van egy ilyen része, ami már elveszett. Nem került lejegyzésre, elhangzott valamikor, elveszett. Az nem azt jelenti, hogy értéktelen, hanem azt jelenti, hogy amiről Isten azt akarta, hogy megmaradjon, azzal kapcsolatban arról gondoskodott, hogy az lejegyzésre kerüljön. Lejegyzésre kerüljön. Tehát ez Isten beszédének az a része, amely körül Isten úgy döntött, hogy maradjon meg. Hogy maradjon meg. Minden időkre, minden generációkra nézve. Ez már elhangzott. Ez már a múlt. Hiszen az írás le van zárva. Erre emlékeztet bennünket ugye a maga a Szentírás is, a Jelenések könyve végén olvasunk arról, hogy ehhez most már nem kell hozzátenni, de nem is szabad belőle elvenni. Maga Isten rendelkezik így, a beszélő rendelkezik így, hogy ennek így kell maradnia. De ez már a múlt. Azzal, hogy nem kell hozzátenni semmit, az azt is jelenti, hogy Isten új kijelentést nem ad. Tehát nincs olyan, hogy valaki előáll egy olyan új igével, vagy új kijelentés, hogy ő ezt most Istentől kapta, mert Isten, amit akart, amivel kapcsolatban azt akarta, hogy megmaradjon, az ide, most szabadjon így mondanom, de ne értsék félre a testvérek, ide berekesztette. Berekesztette. Írásba foglaltatta és berekesztette. És ez tulajdonképpen Istennek a csodálatos műve, hogy ő a saját beszédét gondozta. Mert ma is sok könyv születik, de azt gondolom, hogy jó része majd az enyészeté lesz. Mint ahogy a világban nagyon sok írás született már, ami az enyészeté lett. Isten azonban őrzi az ő beszédét, mivel az ő beszéde örök, ezért őrzi minden generációban. Egy csodálatos dolog ez, majd gondolkozzanak rajta a testvérek, hogy a harmadik évszázadtól kezdve a kereszténység ezeket az iratokat olvassa. Hát tessék mutatni még valamit, ami ilyen módon határozza meg az emberek sorsát. Írást, ami fennmaradt, persze, vannak hieroglifák, meg különböző írások, csak hogy aztán nincs már hatásuk. Nem olvassák ezret és ezret, meg milliók. Isten gondozza az ő beszédét, mert Isten örök, és gondoskodik arról, hogy az ő beszéde is megmaradjon. Nem csak itt az írásban maradjon meg, hanem megmaradjon itt az emberek között. Tehát ez az ő beszédének az első formája. Kijelentett ige, az írott ige. Aztán ott van a látható ige, Jézus Krisztus, akiben Isten megmutatkozott előttünk. Jézus Krisztus, ha szabad így mondanom, ha nem veszik a testvérek sértésnek, hogy több dimenzióba képviselte Istent, mint az ige, mint a szó. A szó bejön a fülünkön, vagy meghalljuk, vagy nem, vagy elér a szívünkig, de Jézus Krisztusban az ige testet öltött, láthatóvá lett az Isten beszéde. Úgy is mondhatnánk, hogy az ige, Isten ígérete öltött testet Jézus Krisztusban. És elvégezte azt, amit Isten rajta keresztül el akart végezni. És végül szólok most a hirdetett igéről, a prédikációról. Ami egy nagyon sajátos dolog ebben a világban, amikor egy prédikáció által a kimondott ige megelevenedik. A prédikáció nem új ige, mert nincs új ige. Az ige örök. Tehát nem beszéltünk arról, hogy régi ige, meg új ige. Hanem a prédikáció élő ige, amit Isten tesz élővé itt és ma. Az a mában megszólaló Isten igéje. Ugyanazt mondja, amit mindig is mondott. És a prédikáció, amíg a világ fönnáll, mindig ugyanazt fogja mondani, amit eredetileg mondott és üzent. Mert Isten nem változik meg. Az ő beszéde sem változik meg. A Szentlélek gondoskodik arról, hogy az ige hirdetés, a prédikáció Isten élő szavává váljon. Ez egy nagyon fontos dolog, mert nem minden prédikáció lesz igévé, vagy ige hirdetésé. De hát ez most egy ellenmondás állítottam itt föl szépen. Szóval van olyan, hogy valaki a szószékre áll, de csak beszél, és amit elmond, az nem lesz ígévé. És miért nem lesz azzá? Mi a függvénye, vagy mi a feltétele annak, hogy az az ige ígévé váljon? A Szentlélek. Isten tudja élővé tenni azt, ami ott elhangzik. A Szentlélek azonban, ugyanúgy, ahogy maga Isten személy, az Atya, meg a Fiú, meg a Szentlélek sem kényszeríthető semmire. Hát nem tudjuk Istent mi bekényszeríteni arra, hogy ő szóljon, hogy ő beszéljen. Ő ezt a maga szabadságában elvégzi. És így az ige élővé és hatóvá válhat, olykor ott is és úgy is, ahogy mi talán arra nem készülünk. Mert például élővé és hatóvá válhat Isten igéje egy testvéri beszélgetésben is, ahol mi egymásnak Isten igéjét mondjuk. És lehet, hogy valaki végighallgatta már fél életét templomi szószékek alatt, és nem értett meg semmit, de az Isten szabadsága és nagyszerűsége találkozik valakivel, aki mond neki öt mondatot, és elkezdi hallani az Isten beszédét, az Isten igényét. És elkezd benne Isten valamilyen módon munkálkodni. Ez egy nagyon fontos dolog, a prédikáció, ami nem ahhoz kötött, hogy kire adnak palástot, de mégis Isten úgy tanít bennünket az ő igéje által, és azt jelenti ki számunkra, hogy nem is adatik mindenkinek az, hogy Isten igéjének a hirdetője legyen. Megtörténhet az a csoda, hogy mi egymáshoz beszélünk, és ige hirdetőkké válunk, de vannak olyan emberek, olyan személyek, akiket Isten kifejezetten erre hív meg, erre küld el, erre készít fel, hogy ők ige hirdetők legyenek. Ugyanúgy ez mindig így volt a Biblia időtől kezdve. És akkor most érünk el a negyedik ponthoz, amiről még szeretnék szólni, a testvéreknek az ige jellemvonásairól. Azaz az Isten beszédének a jellemvonásairól. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy miért kell nekünk igét hirdetni. És miért kell, ha úgy tetszik, igét hallani. És talán azt hadd kezdjem, vagy azzal hadd kezdjem a testvéreknek, hogy ha kinyitja valaki a Biblia első lapjait, és elkezdi ott olvasni azt, ami le van írva, akkor mivel fog szembesülni? Hogy mit csinál Isten az ige által, az ő nyelve által, az ő beszéde által? Teremt. Teremt és alkot. És ez azért fontos nekünk, hogy megértsük azt, hogy Isten teremtő munkája az ezzel indult el, hogy ő beszélt, az ige mindig teremt. És mindig ezzel, mindig így történt. Isten így teremt, az ő szavával teremt, az ő szava által, az ő igéje által teremt. Mit kell teremtenie Istennek? Hát legfőképpen bennünket, bűnösöket kell újjá teremtenie. A Biblia újjászületésnek nevezi ezt. És ezt egyértelműen Isten munkájának mondja a Szentírás. Isten az, aki bennünket újonnan szül, és hogy teszi ezt meg? Az ő beszéde, az ige által. Nikodémus, amikor erről beszélgetett Jézussal, akkor föltette azt a kérdést, hogy én már felnőtt, idősebb ember vagyok, hogy most hogy tudnék én újonnan születni? Hogy tudnék visszatérni az anyamébe? Hogy tudnék újra kezdeni valamit? És akkor Jézus elmondja neki, hogy ez a lélek által történik, Nikodémus, ez az én munkám. Egy rejtett dolog ez. Én viszem véghez. Én teremtek újonnan. Addig, amíg Isten nem szól és nem akar, addig nincsenek új kezdetek, addig nincs új teremtés. De azt is meg kell értenünk, hogy ha Isten nem szól, vagy nem az Isten szól, magyarán nem az ige szólal meg, akkor nincs teremtés, nincsen újonnan születés. Nagyon fontos dolog, most itt a reformáció havában vagyunk, hogy megértsük azt, amiért a reformátorok küzdöttek, hogy az igét kell hirdetni. Az egyháznak ez a dolga, hirdesse az igét. Mert Isten ezáltal teremti újjá az emberi szíveket. Ezáltal hoz ki bennünket a halálból az életre. És ha nem hirdetjük az igét, akkor válunk egy olyan lelketlen szervezetté, ahol összejövünk, leülünk, egy valaki küzd ott a többiek előtt, a többiek alszanak, vagy komolyan veszik, vagy nem veszik komolyan, vagy nézegetik az órájukat, hogy meddig tart már, és aztán megyünk hazafelé. Ha Isten igéje szól, ha Isten az ő lelke által élővé teszi az ige hirdetést, akkor mindig van ennek eredménye. Azonban arra is szeretném fölhívni a testvérek figyelmét, amit szintén a Szentírás jelez nekünk, hogy Isten igéje nem csak teremt, tehát nem csak újonnan szülni képes, hanem képes ítélni is. Képes ítélni is. Tehát vannak akik, úgy mondja az ige, hogy vannak akik az ítéletükre hallgatják az igét, sajnos. Mert ott van az élő ige, de ezt az élő igét maguktól ellökik. Ennek ellenállnak. Tudják, hogy be kellene ezt fogadni, meg kellene ragadni, meg kellene hallgatni. Az enyém, a sajátom már kellene tenni, de ellenállnak. És azt mondja az ige, hogy ők lesznek azok, akiknek az ige az ítéletére szól. Tehát az ige, ami Isten szava, Isten beszéde, Isten nyelve, teremtés, alkot, ez az, ami tulajdonképpen Isten számunkra ma is elérhetővé teszi. Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy itt ez egy nagyon régi könyv, ebből már ne olvasgassunk, már tényleg nagyon régi. Vannak már, a világ sokat változott, hagyjuk már ezt el. De az a csoda történik meg, hogy Isten igéje a prédikáció által ma élővé válik. És ma is értjük. 2020 évvel Jézus Krisztus után. Értjük a róla való beszédet. Ez az Isten csodálatos titka maradt, hogy hogy tudja ezt csinálni. Hogy a mi szüntelenül változó világunkban az örök igét mindig aktuálissá teszi. És nem érezzük úgy, hogy hát bocsánat, elolvasunk valamit az Ószövetségből, könnyen lesöpörítik a vállunkról. Hát ez nem is magyarokról szól. Hát ez nem is tudjuk, ki az az Isten. Mire foglalkozunk mi ezzel? De Isten hány és hány embert ragad meg azáltal? Azáltal, csoda által, ami tényleg nem rólunk szól, magyarokról. De miközben hallgatjuk az ige hirdetést, mire jövünk rá? Arra jövünk rá, hogy ez rólam szól. Mert az igének ez a jellemvonása, hogy Isten ma ezen keresztül beszél hozzánk. Tehát az ige által ment meg Isten, és az ige által ítél el Isten embereket majd egykor az ő ítéletében. Na, túléptem messze, azt gondolom, a rám szabott időt, úgyhogy be kell, hogy zárjam ezt a néhány gondolatot. Ismételjük nagyon röviden el, ha van beszéd, ha Istennek van beszéd, az azt feltételezi, hogy ő van, ő létezik. Ebben erősödjünk meg. És hogyha az ördög megtámadja olykor a mi szívünket, és elhitetné velünk, hogy Isten nincs, mert hogy soha senki nem látta, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy de az Isten hozzám és nekem beszélt. És aki nincs, az nem tud beszélni. Emlékeztet bennünket arra a mai előadás, hogy Isten nyelve az ige. Ezen a nyelven beszél ma is ebben a világban. Azért nagyon fontos, mert egyre többet hallunk arról, hogy jönnek emberek, hogy ők ilyen kijelentést kaptak, amaz ilyen látomásba részesült, a harmadik olyan álmot álmodott, mindenki mondja magáét Istenről. Isten beszéde, Isten nyelve az ige, az írott ige, a írott ige beszámol nekünk a testélet igéről, és a hirdetett igét az ez alapján is erről mondjuk. A hirdetett ige nem a világról szól, nem a mi gondolatainkat kell közölni nekünk ige hirdetőknek, hanem az Isten gondolatait kell közölnünk mindig a hallgatók. Ettől válik az ige hirdetés Isten igényévé. El is mondtam ezzel a harmadik pontot, a hármas formáját Isten nyelvének, és beszéltünk az ige jellemvonásairól. Isten beszélő Isten testvérek, aki nem csak régen beszélt, hanem ma is szól. A zsidókhoz írt levélben, ezzel fejezem be, azt mondja el nekünk Isten, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Jézus Krisztus által és a róla szóló bizonyságtétel által keres bennünket is. A legutolsó dolog, amit elmondok és megosztok a testvérekkel, az, hogy az ige, amiről majd fogunk itt még hallani az emberi beszéd kapcsán is, az ige, amely nyelven Isten kommunikál velünk, az az ő szívéből jön. Magyarán Istentől az ige nem választható el. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hiszek Istenben, de nem foglalkozik a Bibliával, nem jár templomba, és nem imádkozik például. Vannak ilyen emberek, akik úgy gondolják, hogy Istentől elválasztható az ige. Nem választható el. Az Isten szívének a része az ige. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy én Jézus szeretem, de hát az atyával nem vagyok jóba. Vagy az nem annyira fontos. Vagy máskor, hogy Jézus szeretik, de a Szentlélekkel vigyázni kell, mert jaj, hát az mindjárt karizmatikus, vagy pünkösdi, vagy bármi, aki már Szentlélekről beszél. Testvérek, Isten igéje az ő szívéből jön. Ezt megkülönböztetjük, ezeket a formáit az igének, de nem szabad soha különválasztani, szembeállítani Istennel. És aki szereti az Urat, annak az életében látszik ez abból is, hogy szereti az igét. Aki nem szereti az igét, aki nem szereti az igét olvasni, testvérek, az csak olyan távolról szereti Istent. A szereti Istent annak, aminek ő hiszi, de nem szereti közelről. Ezért nagyon fontos, hogy a Biblia elérhető legyen, imádkozzunk azokért, akik ezen fáradoznak, hogy a Szentírás elérhető legyen minden nép számára, minden nyelv számára, hogy megérthessük ebből, Isten kijelentéséből, Isten beszédéből, hogy kicsoda ő, mit vár tőlünk, mit készített el nekünk. Hát adja az Úr, hogy így tudjuk szeretni Istent, az ő igéjét bármilyen formában jut az el hozzánk. A 146-os ének itt a soron következő, amit látok, és akkor ezt, ha megengedik a testvérek, elkezdem énekelni, amit kicseréljük itt a szolgálattévő helyét. Tehát nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad.
Nagy vagy te Isten, nagy a te hatalmad.